Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Pétert, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Filmet, könyvet, vagy mindkettőt hoztál mára?
Egy dokumentumfilmet szeretnék ismertetni. Ennek az a címe, hogy Ónodi, a 60-as évek császára. Még mielőtt egyáltalán belekezdenék az ismertetőbe, föltétlen szükséges hangsúlyoznom, hogy ezt Almási Tamás rendezte. Almási Tamás, aki némi túlzás azt mondhatnám, hogy már nem személy, hanem fogalom a magyar dokumentumfilmgyártásba, hisz olyan produktumai vannak, amelyek egészen fantasztikusak. A közelmúlt magyar történetének nagyon-nagyon fontos eseményeiről, amelyek mondjuk nem minősülnek kiemelkedő politikai eseményeknek, de rettenetesen jellemzik a korabeli magyar valóságot. Számos ilyen témában forgatott filmet. Én nekem van egy személyes élményem is, mert jártam a kurzusára még a régi CEUN, és hát az utána következő beszélgetéseken és módszertani bemutatókon is részt vettem, és mindig nagyon-nagyon élveztem. Egy hihetetlenül intelligens, nagyon érzékeny emberről van szó, és az Ónodi, a 60-as évek császára című filmnek ő a rendezője. Egyébként most hallgattam meg a YouTube-on az ezzel kapcsolatos nyilatkozatát. Maga a film úgy keletkezett 2023-ban, hogy pályázatot írtak ki, ezt a pályázatot természetesen megnyerte, és ezt követően történt a forgatása. 2023-ban, nem tudom, talán ősszel volt a bemutatója. Ebben nem vagyok teljesen biztos. Az a lényeg, hogy nagyon friss, és egyébként Isten igazából most kezd ismerté válni a szélesebb közönség számára is. Különböző filmcsatornákon van fönt, de talán a televízió műsorok is ismételgetik. Ki az az Ónodi? Kérem szépen, Ónodi Lajos egy nagyon egyszerű származású szegény gyerek volt, aki az 50-es években már a kommunizmus időszakában kitűnt azzal, hogy jól futballozik, nagyon jó szervező, általában a összességében a személyisége is egy vonzó, alkalmazkodó, kellemes ember. Fölfelé ívelt a karrierje, ami annál is inkább érdekes, hogy azért az 50-es években ez azért a magyar társadalom nem túlságos sok tagjára volt jellemző, nem túlságosan sokan kaptak lehetőséget arra, hogy a karrierjüket beindítsák. Azt hiszem, hogy lakatosnak tanult, de még a háború előtt lakatosnak tanult, és föltétlen szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a vészkorszakban, tehát 1944-ben ő már felnőtt emberként részt vett a zsidó mentésben. Azáltal, hogy ő egy népszerű labdarúgó volt, olyan kapcsolatokkal rendelkezett, hogy tudott embereket rejteni, tudott különböző dokumentumokat hamisítani, amellyel mentette az embereket, aztán mégiscsak lebukott, a nyilasok elfogták, halálra ítélték, de már nem volt idő végrehajtani, úgyhogy az oroszok kiszabadították, és így maradt életbe. Még itt az elején mondanám el, hogy Ónodi Lajos 1995-ben a Yad Vashemtől, tehát az izraeli Yad Vashemtől megkapta a világ igaza kitüntetést. Hát azért azt nem sokan kapják meg.
Ez azért ez egy,
azt a feladatot kapta egyébként már az 50-es években a belkereskedelmi kormányzattól, hogy hát csináljon valami büfét, hát egy kis élelmiszer ellátást, hát azért épül a Sztálin város, ugye Dunapentelén, akkor vannak hatalmas nagy futballmeccsek rengeteg emberrel, hát azoknak kell egy kis sör, egy kis virsli, egy kis szendvics. És ez az ember valami egészen őstehetség volt, az ínség időszakában meg tudta szervezni, hogy valamilyen szinten ezeket a tömegeket büfében ellássák megfelelő élelemmel. Hát aztán 1956 után óriási lendületet vett a karrierje. 1958-ban Belgiumban egy világkiállításon Brüsszelben olyan hatalmas sikert aratott a magyar pavilon, hogy elképedve látták, hogy több mint 200 ezer dollár hasznot hajtott, de nem a magyar iparcikkeknek a kiállítása, hanem az a büfé, amit Ónodi Lajos a tetőteraszon berendezett, hát olyan ételeket szolgáltak föl, olyan cigányzene volt, hogy rengetegen az emberek sorbáltak, és hát egyszer szabályosan infarktus kapott szegény Ónodi, mert azt látta, hogy a belga király, az bennáll a sorba, és vár arra, hogy hogy kiszolgálják, hát nem győzték onnan kirángatni a királyt. Hogy...
Istenem, bár itt tartanánk a turizmusban, a felénél.
Aztán valóban a 60-as évek elejétől egy nagyon-nagyon meredek emelkedés kezdődött, és az Ónodi Lajos a hihetetlenül aknazárral körbekerített kommunizmusból már az 50-es években évente többször utazott külföldi országokba, ezek között nyugati országokba is. Megalapította a büfévállalatot, a mézes mackót, a híres mézes mackót, amit hát ugye az én generációm azért, ha máshonnan nem hallomásból ismer, egyébként ott a Ferenciek tere környékén, a Petőfi Sándor utcán van, ez idő szerint is így hívják. Tehát hagyománydiszteletben legalábbis egy évvel ezelőtt jártam arra felé, akkor láttam, és a mézes mackóban olyan ételeket lehetett kapni, amiről mi itt vidéken még csak nem is hallottunk. Hát édesapám, aki járt Budapestre, minden alkalommal elment az éjjel-nappali közértbe, a mézes mackóba is, és hát aszpikos nyelvet, és ilyeneket hozott haza. Hát meg sem mertük kóstolni, hát mi, úristen, ez eledel, vagy ez csak dísz. Aztán természetesen ugye politikailag nagyon érzékeny rendezvényeken vitézkedett megint csak a résztvevők élelmezésével. Moszkvában is volt egy kiállítás, és Moszkvában is óriási sikert aratott. Tehát Hruscsov és Kádár is meglátogatta. És elkövette azt a csínt, ugye, hogy a rendszer által nem annyira kedvelt Ferencváros, ahol ő is focizott, és egyébként neki a szívügye volt a Ferencváros, nem is hívták el Ferencvárosnak, az 50-es években nem átnevezték Kinizsire, de ekkor már újra Ferencváros volt. Amikor Hruscsov elvtárs Kádárral léptek be a terembe, akkor a cigányzenekar a Fradi indulót húzta. Tehát ezt is megengedhette magának, de hát egyébként Hruscsovnak olyan mértékben tetszett, amit ő ott tapasztalt, hát azok a nagyon szép magyar lányok népviseletbe szolgálták ki a legcsodálatosabb ételekkel, kapott egy hatalmas libamájat, Hruscsov, hát tudjuk, hogy nagyon szeretett tenni, annál jobban inni. Ónodi tulajdonképpen annyira befolyásos emberré lett, olyan rengeteg sikere volt, hogy tényleg ez a belgiumi kiállításnak a hasznát arra fordíthatta, hogy ilyen mobil konténer jellegű üdülőket vásárolhatott a Balaton partjára, amely hát olyan komforttal volt ellátva, ami hát ugye a korabeli Magyarországon teljesen elképzelhetetlen, és akkor Siófok környékére telepítették, Keszthely környékére telepítették ezeket a házakat. Hát míg nem, bekövetkezett az, ami kommunizmusról beszokott következni, hogy a kiugróan tehetséges, a túlságosan szem előtt lévő ember, aki egyébként mondjuk normális körülmények között egy normális, plurális körülmények között mondjuk McDonald's lehetne, vagy McChicken-t csinálhatna. Magyarországon egyszer csak a politikai vezetés rájött arra, hogy ez az ember sikkaszt.
Maradjanak velünk, dr. Téglás Péter ajánló rovatában vannak, folytatjuk hamarosan.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a dokumentumfilm ajánlott dr. Téglás Péterrel, egy hihetetlenül érdekes történetről van szó, nyilván a dokumentumfilm kapcsán igaz történetről, Ónodi a 60-as évek császára. Én magam sose hallottam, de hihetetlen érdekes, hogy egy nagyon-nagyon sikeres, egyszerű származású vállalkozóról van szó gyakorlatilag, aki aztán hát szemet szúr a politikai hatalomnak, hogy miért lesz ő ennyire sikeres és gazdag, és minden, ami belefog, aranyjá változik körülbelül.
Kedves Ági, azért nem hallottad az Ónodi 60-as évek császára, mert túlságosan fiatal vagy. Az én korosztályom hallott róla. Tehát azért ez nagyon komoly beszédtéma volt. Még a 70-es években is Magyarországon nagyon komoly beszédtéma volt. Tudnilik, az aljassága, amit vele kapcsolatban elkövettek. Én azért, annak ellenére, hogy rendkívül is feltétlen tisztelője vagyok a rendezőnek, de egy kicsit rövid a film, tehát sok minden fért volna bele. Egyébként a vele készített interjúban azt mondja, hogy annyira szerte ágazó Ónodi Lajosnak a története, hogy nem tudta belesűríteni a filmben, és hát tulajdonképpen ilyenféle korlátok léteztek, ennyit tudott belesűríteni. Na most 1964-ben letartóztatták, sikkasztás és a többi valami húsztársával együtt, sikkasztás, mindenféle dolgokat ráfogtak, 8 év fegyházat szabtak ki vele szemben, amit aztán a másodfokon 6-ra mérsékeltek, végül aztán feltétele szabadsággal a 60-as évek végén a szegedi csillagbörtönből szabadult, teljesen fizikailag és mentálisan tönkretett állapotban. Na most úgy közbevetőleg kérdezem, hogy mindenféle hivatali visszaélés nélkül az a sok-sok hatalmasság, aki megtörölte a száját az ő asztalánál, hát azért legalább ennyire gondoskodhattak volna tőle, hogy egy olyan börtönrezsimbe helyezik el, amely hát számára elviselhető. Tüdőbajt kapott, minden létező betegséget, mert egy bútorüzembe dolgozott és belélegezte ennek a laknak a nagyon mérgező gázait. Na de hát kiszabadult, és hát ugye utána természetesen szó sem lehetett arról, hogy ő karriert csináljon, de hát el is vették ettől a kedvét. Na most Almási Tamás nagyon érdekesen oldotta meg ezt a dokumentumfilmet. Egyrészt megszerezte az MSZMP, tehát a korabeli kommunista pártnak, ugye az MSZMP központi bizottságának jegyzőkönyveit. A jegyzőkönyvek alapján színészeket fogadott, akik ebben a témában az egyes felszólalókat eljátszatott mai színészekkel, de lényegében csak szövegfelolvasással bízta meg őket, nem kellett dramatizálni, utánozni mondjuk Kádár Jánost, nem kellett a többi hatalmasságot utánozni, hanem egyszerűen föl kellett olvasni azokat a szövegeket, amelyeket ezek ott előadtak. Nezvál Ferenc volt az egyik szereplője, Biszku Béla, tehát ugye ő vitte a prímet, mert hát ő volt a belügyminiszter. Magából a filmből aztán egyébként pontosan nem derül ki, hogy mi volt a vádnak a konkrét történeti tényállása. Valami 400 ezer forintos károkozással vádolták ezt a 20-valahány szemét, ami még a 60-as évek közepén sem minősült egy olyan rettenetes összegnek, ami miatt ekkora botrányt kellett volna csapni. Tehát maga a film is nagyon-nagyon élvezetes és hihetetlen drámai ezzel a jegyzőkönyvismertetéssel, a színészeknek a fölolvasásával, egyáltalán a szereplőknek a megnyilvánulásával, mert ezek között is volt egyebek mellett például Nezvál Ferenc, igazságminiszter volt, de hát egy hihetetlen, méltatlan ember, tehát én kifejezve undorodom attól az embertől. Neki is nagyon komoly szerepe volt az 1956 utáni terrorban, felelősségre vonásokban, és akkor ő valami vadásztársaságot alapított, egy szűkörű vadásztársaságot alapított Ónodi segítségével, és akkor ezt lobbantották a szemére. Tehát annyira mondva csináltak, voltak ezek a dolgok, amit legalábbis a filmből látunk, én a periratokat nem ismerem. A filmben a periratoknak az ismertetésére nyilván e korlátok között nem kerül sor. Tehát tulajdonképpen megnézzük a filmet, és nem igazán tudjuk, hogy a bukásnak és a felelősségre vonásnak egész pontosan mi volt az oka. Föltehetően egyfajta féltékenység, ez az ember túlságosan kapitalista volt.
Ahogy mondtad,
hogy
megvan,
kommunista körülmények között
volna
ezt el lehessen viselni. A Malévnél ingyen jegyet kapott, mert hisz a fedélzeti étkeztetést is már ő végezte. Lényegében ő kezdte az előbb említett módon a Balaton környéki szállodáknak a létesítését, ő világított rá arra, hogy itt a turizmusban olyan dollárbevételek, kemény valuta bevételek, lehetőségek vannak, amely nagyon-nagyon jót tenne a gyöngélkedő magyar gazdaságnak, és mindezek ellenére nagyon csúnyán elbántak vele, és azért is tanulságos maga ez az egész központi bizottsági ülés, amit lejátszanak, hogy senki nem akadt, aki egy jó szót szólt volna mellette. Tehát azok, akik tényleg dőzsöltek és ettek és kapták az ajándékokat, azok nem szóltak mellette, és az is biztos, hogy maga Ónodi Lajos nem tett szert vagyonra. Tehát nem volt bizonyítható, ennyi azért kiszűrhető, hogy ő a saját zsebre dolgozott volna.
Annyira fájdalmas ezt hallgatni.
Ezt nagyon fájdalmas hallgatni. Tehát nekem ugye sajnos korom miatt személyes élményeim vannak, mert a büntető jogalkalmazásban lényegében nem sokkal később már magam is bekapcsolódtam, és magam is érzékeltem az úgynevezett TS mellékágú üzemek kapcsán, az üzérkedéses ügyek kapcsán, hogy aki kicsit kidugta a fejét az átlagból, azt föltétlenül le kellett vágni, és büntető jogi eszközökkel kellett levágni. Tehát akkor, amikor iszonyatos ínség volt, éhség volt a nyugati technikára, tehát a magyar gazdaság akkor tudott produkálni, a mezőgazdaság is akkor tudott, mondjuk Szabó István akkor tudott produkálni, hogyha nyugati technológiát alkalmazott. Ennek ellenére ezek az úgynevezett balosok, hát nem voltak ezek balosok, hanem egyszerűen zavarodott emberek, akik szabályosan lesték a lehetőséget, hogy ezeket a szabadabb szellemű, kreatívabb emberek ellen kreált okokból eljárásokat indítsanak. Nagy érdekessége a filmnek, hogy ugye Almási Tamás elmondja, hogy hát Ónodiról még csak egy kép se volt, nem állt rendelkezésre. Nem tudták, hogy hogy néz ki. Ugye ezek az iratok rendelkezésre álltak, de hát óriási kutató munkát végzett annak érdekében, hogy legalább egy filmhíradó vagy valami rendelkezésre állon, ahol ő föltűnik. És akkor egyszer csak valamelyik ismerőse hozott ilyen nagy doboz VHS kazettát, azt mondja, nem tudom, hogy Ónodi hagyatékából vagy a környékéről került elő, meg kellene nézni, hogy miről szólnak ezek a filmek, hát miket vettek itt föl ezekre a VHS kazettákra, és kérem szépen, megtalálták az egyik kazettán Ónodinak egy több órás interjúját. Ónodi Lajos a 90-es évek elején lényegében elbeszéli az élete történetét. Na most sajnos nem tudjuk az egészet meghallgatni, épp az előbb említett korlátok miatt, de a mai technikát felhasználva ezt a kazettát feljavították, digitalizálták, és rendkívül jó minőségbe bejátszák a filmbe. Annyira megtévesztő, hogy hihetnénk azt, hogy ez napokkal ezelőtt készült a mai technika felhasználásával. Föltettem az internetes felületre egy linket, amelynek hát ugye az a címe, hogy az eltitkolt botrány és a többi részletesebb ismertetőt tartalmaz ugye Ónodival kapcsolatban. Egy dologról egyébként Almási Tamás is elmondta, nem volt hajlandó a filmben foglalkozni, ez pedig Bara Margitnak az esete. Azért ejtsünk erről néhány szót. Ugye Bara Margit az 50-es, 60-as évek magyar filmgyártásának egy igazi tehetsége volt. Hát ugye a szegény gazdagoktól kezdve nagyon sok magyar filmben csodálatos alakításokat nyújtott, tetejébe nagyon intelligens, nagyon művelt nő volt, és nagyon szép nő volt. Na most ezt a szerencsétlen asszonyt az Ónodival, illetőleg az Ónodi társaságával is kapcsolatba hozták, hogy azokon a féle orgiákon és szexpartikon, amit az Ónodi rendezett, nem rendezett, azon a Bara Margit is részt vett. Na most ezt a korabeli magyar társadalom készpénznek vette. Elhitte. Bod Béla, ugye, aki a Nemzeti Színháznak volt a kommunista igazgatója, a pletykák alapján Bara Margitot kirúgta a Nemzeti Színház társulatából. És soha életében, a hátralévő életében nem tudta visszaküzdeni magát arra szintre, ahova korábban eljutott. Nagyon-nagyon méltánylandó a rendezőnek az ezzel kapcsolatos lépése, mert föleleveníteni sem hajlandó ezt a dolgot, hogy ennek a szerencsétlen asszonynak a méltatlan meghurcolásához még ennyi idő múltán se járuljon hozzá.
Annyira szívszorító mindezt hallgatni, hogy valahogy olyan, mintha magunk alatt vágnánk a fát. Ha büszkék lehetnénk valakire, kinyírjuk karrierjét, életét. Nagyon-nagyon remélem, hogy okulunk a múltból, és talán vigyázunk jobban a tehetségekre.
Igen.
Péter, köszönöm az ajánlót.
Köszönöm szépen.
Ónodi a 60-as évek császára dokumentumfilm egy-egy fájdalmas részére világít rá a 60-as évek, 70-es évek történetének. Mindenképpen nézzék meg a dokumentumfilmet. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.